Charles Ryle ige magyarázata Márk evangélium a 12. rész 13-17-ig terjedő versekhez. És küldinek hozzá némelyeket a farizeusok és a Herodes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. Azok pedig oda menvén mondának néki, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem gondolsz senkivel, mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig, ismervén az ő képmutatásukat, mondanékik, mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam. Azok pedig hozzának. És mondanékik, kié ez a kép és a felírás? Azok pedig mondának, a császáré. És felelvén Jézus mondanékik, adjátok meg, ami a császáré a császárnak, és ami az Istené az Istennek, és elármékodának ő rajta. Figyeljük meg a szakaszban először, miként tudnak egyesülni Krisztussal szemben egymással ellenkező véleményen levő emberek. Azt olvassuk, hogy a farizeusok és a Herodes pártiak szövetkeztek, hogy megfogják őt beszédben, és egy nehéz kérdéssel gáncsot vessenek neki. A farizeusok babonás formalisták voltak, akik a vallásnak csak a külső szertartásaival törődtek. A Herodes pártiak pedig világiasak voltak, kik mindenféle kegyességet megvetettek, és inkább az embereknek, mint Istennek a tetszését keresték. Mégis, amikor közöttük megjelent a hatalmas tanító, ki mindkettőjük kirívó, bűnös indulatait egyformán támadta, és nem kedvezett sem a formalistának, sem a világiasnak, azt látjuk, hogy ügyüket közösnek tekintik, és egyesült erővel igyekeznek elhallgattatni Jézust. Mindig is így volt ez. Ugyanez folyik jelenleg is. A világiasak és a formálisak nemigen szimpatizálják egymást. Nem szeretik egymás alapelveit, és egyik megveti a másik eljárását. De van egy dolog, melyet mindketten még jobban megvetnek, és ez a Jézus Krisztus tiszta evangéliuma. És innen van, hogy valahol csak alkalom kínálkozik az evangéliummal szembeszegülni, a világiast és a formalistát mindig egyesülve és együttműködve látjuk. Ne számítsunk tehát részükről semmi irgalomra, nem fognak tanúsítani irántunk semmit. Ne építsünk soha a köztük levő válaszfalra, mert ilyenkor az mindig ledől. Nyomban egységbe tömörülnek, hogy Krisztussal szembeszálljanak. Figyeljük meg másodszor ez ige szakaszban, az Úr Jézus felé intézett kérdés rendkívül ilyen ravasz volt át. Ellenségei megkérdezték tőle, szabad-e a császárnak, a római birodalom uralkodójának adót fizessünk, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Itt van egy kérdés, amire első hallásra úgy tűnik lehetetlen biztonságos választ adni. Ha úrunk azt válaszolja, fizessetek, a farizeusok bevádolják őt a papok előtt, mint olyat, aki a zsidó nemzetet Róma alatt valójának tartja. Ha viszont úrunk azt válaszolja, ne fizessetek, akkor a Herodes pártiak vádolják be Pilátusnál, mint lázítót, ki a római kormányzás elleni lázadásra tanítja a népet. A csapda valóban jól kitervelt volt. Bizonyára olyan valakinek a ravasságát látjuk ebben, ki nagyobb az embernél. A ma régi kígyó, az ördög keze volt benne. Jól tesszük, ha emlékezünk rá és szem előtt tartjuk, hogy a keresztényeket emésztő összes kérdések között semmi sem bizonyult olyan bonyolultnak és zavarónak, mint az ilyen jellegű kérdések, amilyet a farizeusok és Herodes pártiak itt Jézushoz intéztek. Mivel tartozunk a császárnak, és mivel tartozunk az Istennek? Hol végződnek az egyházi jogok, és hol kezdődnek az államjogai? Melyek a törvényes polgári jogok, és melyek a törvényes lelki jogok? Mindezek nehéz csomók és mélységes problémák, melyeket a keresztényeknek gyakran nehéz volt kibogozni, és majdnem lehetetlennek látták őket megoldani. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk tőlük, mert sosem szenvedett Krisztus ügye oly sokat, mint amikor az ördögnek sikerült a gyülekezeteket szembeállítani és perbefogni a civil hatalommal. Ilyen összecsapásokban az időt elvesztegetjük, az erőt mellékes dolgokra fecséreljük, az ige szolgái elvonatnak a sajátos munkájuktól, a lelkek kárt szenvednek, és az egyház győzelme gyakran alig egy fokkal bizonyul csak többnek a merő vereségnél. Adj békességet, Urunk, a mi időnkben! Mély jelentőségű imádság ez, és kell, hogy gyakran felszálljon a keresztények ajkairól. Figyeljük meg végül a csodálatos bölcsességet, mit Urunk az ő feletében tanúsított ellenségének adott válaszában. Ismerte az ő képmutatásukat, mindenen átható szeme felfedte a hamis ezüst salakot, melyel az agyagedényt beborították. Példabeszédek 26-23. Nem tudták őt megtéveszteni, mint olyan sokat az övéi közül, nyájas beszéddel és hízelgő szavakkal. Ellenségei mindennapi eljárásából szolgáltatott magának választ az ő ravasz kérdésükre. Azt mondja, hogy hozzanak neki egy dénárt, egy közönséges pénzérmet, mit ők maguk között is naponként használtak. Megkérdi tőlük, kinek az arcképe és felirata van rajta. Kénytelenek voltak azt válaszolni, hogy a császári. Ők maguk is azt a római pénzt használták, amit a római kormány adott ki és hozott forgalomba. Saját bevallásuk alapján tehát bizonyos módon a rómaiak hatalma alatt voltak. Másként a római pénz nem forgott volna közöttük. Urunk egyből elhallgattatja őket ez emlékezetes szavakkal. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Inti őket, hogy fizessék meg az adót a római hatóságnak, földi dolgokban, hiszen e birodalmi pénznek a használatával elismerik, hogy kötelességük így tenni. De inti őket, hogy engedelmeskedjenek Istennek a lelki dolgokban, és ne gondolják, hogy a földi hatalmasság és a mennyei hatalmasság iránti kötelességet nem lehet egymással kibékíteni. Röviden megparancsolja a büszke farizeusnak, ne vonakodjék megadni a császárnak tartozását, és parancsolja a világias Heródes pártinak, ne tagadja meg Istentől a neki járó kötelességeket. Tanuljuk meg e páratlan kijelentésből azt a nagy igazságot, hogy az igazi kereszténység sohasem jelentheti azt, hogy az ember elvonja magát a polgári hatóságnak való engedelmességtől. Ellenkezőleg, csendes, hűséges, becsületes alattvalóvá teszi őt. Úgy kell tekintse a hatalmasságokat, mint amelyek Istentől rendeltettek, és alá kell vesse magát rendeléseiknek és intézkedéseiknek mindaddig, míg a törvény érvényben van, még akkor is, ha nem is ért velük mindenben egyet. Ha az állam törvénye és Isten törvénye egymással ellenkeznek, akkor nem vitás, mit kell tennie. Istennek kell inkább engedelmeskednie, mint embereknek. Akár csak a három zsidó ifjú, még ha pogány királyt szolgál is, nem hajolhat meg a bálvány előtt. Akár csak Dániel, bár aláveti magát a zsarnok kormányhatalomnak, nem hagy fel az imádkozással, hogy az uralkodó tetszését megnyerje. Imádkozzunk sokat, hogy bő mértékben bírjuk a bölcsesség lelkét, mely oly gazdagon lakozott a mi áldott Urunkban. Igen sok rossz támad Krisztus gyülekezetében a polgári és isteni uralom kapcsolatának egészségtelen torz szemléletéből. Sok szakadást és megosztást okozott a józan ítélet hiánya e két hatalmasság követelményeinek helyes mérlegelésében. Boldog az, aki szem előtt tartja Urunk ez igében feltárt állásfoglalását, helyesen megírti és gyakorlatban alkalmazza azt saját korában. Igemagyarázat Máté evangélium a 22. rész 15-22-ig teredő versekhez. És elküldik hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyre nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig, ismervén az ő ánokságokat, mondta, mit kísérgettek engem? Mutassátok nekem az adópénzt. Azok pedig odavívnek neki egy dénárt. És mondanékik, kié ez a kép és a felírás? Mondának néki, a császári. Akkor mondanékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkozának, és ott hagyván őt elmenének. Ebben a szakaszban az első támadást találjuk abból a ravasz támadás sorozatból, amely Urunkat érte földi szolgálatának utolsó napjaiban. Halálos ellenségei, a farizeusok látták a nagy befolyást, mit elért a népben, úgy csodái, mint prédikálása által. Elhatározták, hogy valamilyen úton módon elhallgattatják, vagy halálra adják. Igyekeztek tehát megfogni őt beszédben. Kiküldték tanítványaiakat a Heródes pártiakkal együtt, hogy egy nehéz kérdéssel sarokba szorítsák. Arra vágytak, hogy rávegyék valami olyannak a kiejtésére, ami kézzelfogható bizonyítékként szolgálhat majd ellene emelt vádjukban. Ezekben a versekből látjuk, hogy tervük teljes kudarcot vallott. Semmit sem értek el próbálkozásukkal, és szégyenkezve távoztak. Az első, amire fel kell figyelnünk ezekben a versekben, a hízelgő nyelvezet, melyen Urunkat megállítják ellenségei. Mester, mondják, tudjuk, hogy igaz vagy, s igazság szerint tanítod az Isten útját bárkivel szemben, mert nem vagy személyválogató. Milyen jól beszéltek e farizeusok és Heródes pártiak? Milyen lágy és mézes szavak voltak ezek? Bizonyára úgy vélték, hogy nyájas beszéddel és hízelkedéssel Urunkat rászedhetik. Méltán elmondható róluk, a vajnál símább az ő szája, pedig szívében háborúság van. Lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szabják azok. Zsoltár 55.21. Fontos, hogy minden hitvalló keresztjén nagyon vigyázzon a hízelgéssel szemben. Nagyon tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy a sátán hadi eszköze csak az üldözésből és kemény bánásmódból állnak. Ennek a ravasz ellenségnek vannak más ártó módszerei is, melyeket igen jól tud használni. Tudja, miként mérgezze meg a lelkeket a világ csábító kedvességével, amikor képtelen őket megrettenteni tüzes nyillal és karddal. Ne legyünk tudatlanok hát cselvetéseit illetően. Békesség által tesz tönkre sokakat. Igen, hajlamosak vagyunk elfeledni az igazságot. Elnézünk a sok-sok példa felett, melyeket Isten a Bibliában tanulságunkra adott. Mi hozta a romlást Sámsonra? Nem a filiszteusok serege, hanem egy filiszteus nő tettetett szerelme. Mi vitte Salamont a hittől való elpártolásra? Nem a külső ellenségek hatalma, hanem számos feleségének csábítása és rábeszélése. Mi okozta Ezékiás király legnagyobb tévedését? Nem Sénakérib kardja vagy Rabsaké fenyegetései, hanem a babiloni követek hízelgése. Emlékezzünk hát ezekre, és legyünk éberek. A békesség gyakran több kárt tesz a nemzetekben, mint a háború. Az édes dolgok több betegségnek az okozói, mint a keserűek. A nap hamarabb ráveszi az utast a testét védő öltözetének a levetésére, mint az északi szél. Őrizkedjünk a hízelgőktől. A sátán akkora legveszélyesebb, amikor a világosság angyalaként jelenik meg. A világ akkora legártalmasabb a keresztények számára, amikor mosolyog. Amikor Judás elárulta urát, egy csókkal vitte végbe. A hívő, ha szilárdon megáll a világ fenyegetéseivel szemben, jó cselekszik, de ha szilárdon áll a világ hízelgéseivel szemben is, még jobban cselekszik. Figyeljünk fel másodszor ezekben a versekben arra a csodálatos bölcsességre, ami Urunk ellenségeihez intézett válaszában rejlett. A farizeusok és Heródes pártiak megkérdezték, vajon szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Bizonyára úgy vélték, olyan kérdést tettek fel az Úrnak, amire nem képes úgy válaszolni, hogy ők ne nyernének vele. Ha egyszerűen azt válaszolta volna, hogy szabad, helyes, törvény szerint való dolog adót fizetni, úgy a nép előtt úgy tüntethették volna fel, mint aki meggyalázza Izrael kiváltságait, és Ábrahám fiait nem tartja szabadoknak, hanem egy idegen hatalom alattvalóinak. Ha viszont úgy válaszolt volna, hogy nem szabad adót fizetni, nyomban feljelentették volna a rómaiaknak, mint felkelést Szitót és a császár ellen Lázítót, aki megtagadja adójának fizetését. De Urunk eljárása teljesen meglepte és zavarba hozta őket. Ő az adópénzt akarta látni. Megkérdezte tőlük, kinek az arcképe van rajta. A császári, felelték. Azzal, hogy az ő képmását és feliratát viselő pénzt használták, elismerték, hogy a császárnak valamilyen hatalma van felettük. Hiszen aki a forgalomban levő pénzt vereti, az uralja azt az országot, ahol a pénz forog. És azonnal egy lefegyverző választ kapnak, megtámadhatatlan következtetésként kérdésükre. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Egy jól ismert szavakban lefektetett szabály nagy fontossággal bír. Van egy engedelmesség, melyel minden egyes keresztjén tartozik annak a polgári hatalomnak, mely alatt él. Minden dologban, ami a földi mulandó életre vonatkozik, és nem tisztán lelki jellegű. Meg lehet, nem helyesli e földi kormányzatnak minden egyes követelését, de alá kell vetnie magát az ország törvényeinek, mindaddig, amíg azok a törvények érvényben vannak. Meg kell adni a császárnak, ami a császári. Van egy másik engedelmesség, amivel a keresztény tartozik a Biblia Istenének, minden dologban, amelyek kimondottan csak lelkiek. Semmilyen anyagi veszteség, semmilyen polgári megszorítás, a hatalmasságok részéről jövő semmilyen fenyegetés sem szabad soha olyan dolgok megtevésére bírnia, amit az ige világosan tilalmaz. Helyzete lehet nagyon kritikus. Meg lehet, sokat kell szenvednie lelkismeretességéért. De soha nem szegülhet szembe az írás félreérthetetlen követelményeivel. Ha a császár egy új evangéliumot veret, nem engedelmeskedhet annak. Meg kell adnia Istennek, ami az Istené. E tárgy kétség nélkül igen nehéz, kényes kérdés, és nagy megfontolást igényel. Az biztos, hogy az egyház nem nyelheti el az államot. Épp olyan biztos az is, hogy az állam sem nyelheti el az egyházat. Talán egyetlen ponton sem voltak annyira megpróbálva a lelkismeretes emberek, mint ezen. Egyetlen pontban sem különböztek a hívők annyira, mint a probléma megoldásában, hol végződnek a császárra tartozó dolgok, és hol kezdődnek az Isten dolgai. A világi hatóság egyrészt gyakran rettenetesen betolakodott a lelkismeret jogaiba, mint ezt az angol puritánok tapasztalták a saját bőrükön a Stuartok boldogtalan korszaka alatt. Másrészt a lelki hatalom gyakran korlátlanul túlságosan kiteresztette igényeit, annyira, hogy a jogart is kivette a császár kezéből, amint tette akkor, amikor a római egyház letaposta a mi angol János királyunkat. Hogy helyes belátásunk legyen minden ilyen kérdésben, minden igaz keresztjénnek folyton imádkoznia kell felülről jövő bölcsességért. Aki tiszta szemmel mérlegeli a dolgokat, naponként kegyelemért és gyakorlatias józan belátásért esedezve, azt Isten megóvja a nagy tévedésektől. Újabb ige magyarázat Lukács evangélium a 20. rész 20-tól 26-ig terjedő versekhez. Annak okáért vigyázván őrejá leselkedőket küldének ki, akik igazaknak tettették magukat, hogy őt megfogják beszédben, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Kik megkérdezik őt mondván, Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és szemét nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod. Szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Ő pedig észrevévén álnokságokat, mondanékik, mit kísértetek engem? Mutassatok nékem egy pénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvi mondának, a császári. Ő pedig mondanékik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és elcsodálkozva az ő feleletén elhallgatának. Jegyezzük meg az ige szakaszból első gondolatként a jóság leplét, amely alatt egyesek urunk ellenségei közül hozzá közeledtek. Azt olvastuk, hogy leselkedőket küldtek ki, kik igazaknak tettették magukat. Továbbá azt olvassuk, hogy igyekeztek őt tőrbe ejteni hízelgő szavakkal. Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és szemét nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanított. E szavak nagyon szépen hangzanak. Egy tudatlan személy a közelben állva és halva azt mondhatta volna, ezek valóban őszintén érdeklődnek az igazság után. De minden üres és valótlan volt. Báránybőrbe öltözött farkasok, azzal az aljas szándékkal, hogy megtévesszék a pásztort. A vajnál simább beszédjük, pedig szívükben háborúság van. Zsoltár 55.21. Krisztus igazi szolgája számoljon azzal, hogy szembesülni fog ilyen jellemű emberekkel mindig, amíg csak fennáll a világ. Sosem fognak hiányozni az olyanok, akik önző és gonosz okokból az ajkukkal Krisztus iránti szerelmet vallanak, miközben szívükben megtagadják őt. Mindig lesznek egyesek, akik nyágyas beszéddel és hízelkedéssel megkísérlik megtéveszteni az együgyűek szívét. A gyullasztó ajkak és gonosz szív egysége távolról sem ismeretlen, vagy szokatlan dolog. Valószínűleg alig van olyan gyülekezet, melyben ne lennének olyanok, akiket Salamon így jellemez, hasonlók az agyagedényhez, mit ezüst salakkal borítottak be. Róma 16-18, Példbeszédek 26-23. Aki nem óhajtja, hogy gyakran megcsalják-e gonosz világban, jól visse szívébe szavakat. Bölcs óvatosságot kell gyakorolnunk, miközben a világon áthaladunk, és nem szabad olyanok legyünk, mint az együgyű, aki hisz minden dolognak. Példbeszédek 14-15. Nem szabad könnyedén bizalmat helyeznünk minden új vallásos önkéntesbe, aki csak jelentkezik, sem elhamarkodottan készpénznek vennünk, hogy minden ember jó, aki csak jó emberhez hasonlóan beszél. Az ilyen intelmek első hallásra szűkkeblőeknek és szeretetleneknek tűnnek, de minél tovább élünk, annál szükségesebbnek fogjuk őket találni. Tapasztalatból fogunk rájönni, hogy nem mind arany, ami fénylik, és nem mindig az keresztjén, aki hangos szóval zengi a keresztény hitvallást. A kereszténység nyelve pontosan azt a részét képezi a vallásnak, amit egy hamis kereszténynek a legkönnyebb elírni. Nem az ajkak csevegése, hanem az ember hétköznapi élete az, ami biztos képet ad a jelleméről. Jegyezzük meg második gondolatként e versekből Urunk legyőzhetetlen bölcsességét, ellenségének adott válaszában. Azt olvastuk, hogy egy igen bonyolult és ravasz kérdést intéztek hozzá megoldás végett. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Mester ilyen megfogalmazott kérdés volt bárkinek az elejtésére, aki csak megpróbál rá válaszolni. Ha Urunk azt felelte volna rá, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak, úgy bevádolható lett volna Pilátusnál, mint a római hatalom ellen lázadó. Ha Urunk azt válaszolta volna, hogy szabad a császárnak adót fizetni, úgy mutathatták volna be a nép előtt, mint aki nincs tekintettel a zsidó nemzet jogaira és kiváltságaira. Első látásra lehetetlennek tűnt olyan választ találni, mely ne vonta volna Urunkat nehézségbe. Ám de ő, aki méltán neveztetik Isten bölcsességének, talált egy választ, mely elnémította ellenfeleit. Felszólította őket, mutassanak neki egy római pénzérmet. Megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata van azon a pénzen. A császári felelték. Urunk egyből a római pénzérmet válaszának alapjává tette, úgy, hogy feleletén még ellenségei is akaratlanul elcsodálkoztak. Adjátok meg, mondta, a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Meg kellett adniuk a császárnak, ami a császári. Saját szájukkal vallották meg épp most, hogy a császárnak bizonyos földi hatalma van rajtuk. Azt a pénzt használták, mint a császár veretett. Ez volt a törvényes fizetőeszköz ember és ember között. Valószínű nem volt kifogásuk az ellen, hogy ajándékokat és fizetségeket fogadjanak el római pénzben. Ezért nem szabad azt állítaniuk, hogy minden császárnak járó fizetség helytelen lenne. Saját beleegyezésükkel bizonyos hatalmat gyakorolt felettük. Engedelmeskedjenek hát ennek a hatalomnak minden földi vonatkozásban. ha nem utasították el a császár pénzérmének használatát, úgy ne utasítsák el a császár adójának fizetését sem anyagiakban. De meg kell adniuk Istennek, ami az Istené. Sok dologgal tartoztak Isten felé, amit Isten elvárt az ő kezükből, és amit könnyen megadhattak volna, ha szívük hajlott volna rá. Tisztelet, szeretet, engedelmesség, hithűség, félelem, imádság, lelki imádat. Ezek voltak azok a tartozások Isten felé, amelyeket naponként adhattak, és amelyeknek adásába a római hatóság nem avatkozhatott bele. Nem mondhatták, hogy a császár lehetetlenné teszi az ilyen dolgok megadását. Vigyázzanak hát, hogy adják meg Istennek, ami őt megilleti lelki dolgokban, és a császárnak is, ami az övé az anyagiakban. Nincs szükségszerű ütközés földi és mennyei uralkodói követelései között. Anyagi dolgokban engedelmeskedjenek azoknak a hatalmasságoknak, melyek uralma alá engedték magukat jutni. A lelki dolgokban tegyenek úgy, mint atyáik cselekedtek, és engedelmeskedjenek Istennek. Az Úridus által lefektetett ezen igazságok egy jól ismert mondatban komoly tanulságot hordoznak számunkra. A világ békességét biztosította volna, ha ezeket gondosabban mérlegelték és bölcsebben alkalmazták volna a múltban. A világi hatóság arra irányuló erőfeszítései egyes országokban, hogy az emberek lelkismeretét leuralja türetetlen beavatkozásokkal, másrészt az egyház azon törekvései más országokban, hogy beavatkozzék a polgári hatalom dolgaiba, ismételten, újra és újra harcokhoz, háborúkhoz, lázadásokhoz és társadalmi zűrzavarhoz vezetett. Nem csekélyek és nem kevesek azok a sérelmek, melyek az igaz vallás ügyét érték, egyrészt az egészségtelenül szőrszálhassogató, kicsinyeskedő magatartás miatt, másrészt az állam igényeire való szolgai ráhangolódás miatt. Boldog az, aki egészséges gondolkozással, bölcsen tájékozott az egész tárgyban. Helyesen különbséget tud tenni a császár dolgai és Isten dolgai közt, és megadja szabályszerűen, folyamatosan és örömmel mindegyiknek az őt megillető részt. Ez nagymértékben hozzásegíti a csendes és nyugodalmas élethez. Imádkozzunk sokat felülről való bölcsességért, hogy képesek legyünk helyesen megfelelni, amikor nehéz kérdésekkel megakasztanak. Krisztus szolgája számítson arra, hogy mesteréhez hasonló bánásmódban részesül. Ne tartsa különös dolognak, ha a gonosz és világias emberek igyekeznek megfogni őt beszédben, és elírni, hogy meggondolatlanul szóljon az ő ajkaival. S hogy felkészült legyen ilyen alkalmakra, imádságban kéri az Úridustól a józan bölcsesség és megfontolt nyelv ajándékát. Nagy dolog tudni, hogyan és mit mondjunk, mikor hallgassunk és mikor beszéljünk azok jelenlétében, akik a mi elesésünkre figyelnek. Legyen áldott Isten, az, aki bölcs feletével elhallgattatta a papokat és írástudókat, ma is él, hogy segítsen övéinek, és minden hatalma megvan az ő segítésükre. Azonban kedvét leli abban, hogy folyamodjunk hozzá, s kérjük őt erre.